Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Beyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója, akit köszöntök. Bocsánat, kicsit lassan kapcsoltam magunkra a mikrofonokat. Hello, Gildő Varázs.
Szia, és sziasztok ti odakint is.
Na, hát mondok valamit rögtön a te tolladból, jó? 10-szer a világ körül. Hogyha Budapest Ritmóra valaki rákeres, akkor azt láthatja, hogy te azt mondod, én általában a tekinteteket figyelem a koncerteken, az eufóriát, a könnyeket, az álmélkodást, a kíváncsiságot. Ezek a szemek a ti szemeitek, világítják be a Ritmó első évtizedét. Szem nem marad szárazon.
Csú, mennyi pátosz, ezt én
nagyon
mondtam,
szép, nem igen. Igen, nem hallottad még felolvasni?
De igaz, csak tehát tényleg én... csak kicsit talán dagályosan fogalmaztam, de hogy egyébként abszolút így van.
Tehát egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy, és azért is gondoltam hirtelen, azért döntöttem így, hogy ezzel kezdünk, mert hogy ez elvisz minket egy olyan világba, amiről beszélgetni szeretnék, hogy az elmúlt 10 évben ez az évi 1-2-3 nap, ami most is ugye április 10 és 12-e között lesz, szerintem lehetőséget ad arra, hogy nagyon-nagyon különböző kultúrák találkozzanak, nagyon-nagyon különböző élmények megmutatkozzanak, összekapaszkodjanak, és elrepítsenek egy ismeretlen világba. És hogy hát ehhez nagy bátorság kellett ezt így a város közepén annak idején megrendezni, én úgy gondolom, hiszen ez valami olyan, amihez meg kellett keresni a közönséget. De tudom, hogy ezt már tavaly is firtattam, talán ha kiindulunk egy kicsit az elejéből, meg a tervekből, eljutunk oda, hogy mi lett ma, és mi lesz most.
Igen, a közönséget szerintem nem feltétlen megkeresni, hanem meggyőzni, megnyerni.
Előcsalogatni?
Kell, igen. És talán ez most arra sikerült.
Biztos, nekem, ez biztos.
Nekem személyesen a motivációm ezzel kapcsolatban leginkább mindig az volt, hogy én nagyon sokat jöttem, mentem, láttam koncerteket, és egyszerűen szerettem volna megmutatni azt, ami nekem beütött. Már valamikor ugyanazt az élményt akartam, hogy más is érezze.
És azt, amiben sok minden van. Tehát nem csak persze. Egyféle, ugye, hanem azért itt ennek a... Ha össze kéne foglalni, hogy mi is a Ritmónak az arculata, akkor te mit mondanál?
Egyrészt a Ritmót én szeretem felfedező fesztiválnak nevezni, ami azt is takarja, hogy aki ide jön, az valószínűleg nem a neveket nem fogja ismerni, még nem a plakáton meglátja a kedvenc zenekarát, és ezért vesz egy jegyet, hanem ennek épp az ellenkezőjét ígérjük, hogy ide jössz, úgy anélkül, hogy ismernél bárkit, viszont ha nem is fog mindenki tetszeni, mert nagyon sokféle, tehát nyilván nem tetszett minden előadó, de hogy az biztos, hogy lesz legalább 2-3 olyan, aki majd beég a playlistjeidbe, és esélyes, hogy lesz egy, amelyik megváltoztatja az életedet, mert hogy annyira más, annyira új, annyira betalál. Mindannyiunknak van szüksége arra, hogy időnként, hogy jöjjenek ilyen teljesen random irányokból új ingerek, amikre nem voltunk fölkészülve, mert azok kicsit megcsavarják azt, akik addig voltunk, és amilyen zenéket addig hallgattunk. Ugye a Spotify algoritmus ugye az arra alapul, hogy mindig olyanokat ajánljon neked, hasonlóakat, mint amiket egyébként is hallgatsz. Mi meg azt ajánljuk, hogy hallj valami olyat, amiről el se tudtad képzelni, hogy létezik.
Hogy akkor ez egy kő az állóvízbe.
Mindenkinek a saját kis személyes állóvízébe, hogy persze, úgy mondjam, persze. A saját kis algoritmus állóvízébe. Tehát biztos, hogy mindenki talál valami olyat, amit előtte még nem hallott, és mégis nagyon be fog neki jönni, és kinyit egy új világot, egy új irányt a zenei érdeklődésében.
Na, hát akkor arra van lennék kíváncsi. Mit gondolsz te? Mit csinál a zene az emberrel, az ember életével?
Tudom, mit csinál hogy... az ember? Mi? A zene igen. Az ember életével? Hú, erről nagyon hosszan és a bevezetőben hallott idézet, ez hasonlóan dagályosan tudok beszélni, de próbálom elkerülni. De egyrészt mondta, tehát tudjuk azt, hogy mit csinál a zene az emberrel tudományosan, mit csinál az ember agyával. Ugye a neurobiológiának egy viszonylag új, tehát ezek ilyen 10-15-20 éves felfedezések, tehát tudjuk, hogy gyakorlatilag a zene, amit tesz az agyunkkal, az csak nagyon kevés más dolog teszi. és ezek olyan dolgok, mint édesanyánk ölelése, az orgazmus, a csoki evés, egy kis baba látványa, egy vacsora, vagy egy étel megosztása másokkal, barátainkkal, stb. Tehát ebből látszik, hogy ez egy nagyon, nagyon erősen a kapcsolatról szóló dolog a zene. És nagyon, nagyon alapvető emberi funkciót lát el. Hát ezek mind, amikről beszéltünk, ugye ezek a legalapvetőbb funkcióink közé tartoznak. És ugye nagyon fura, hogy a zene, tehát végülis nem természetes, hogy a zene létrejött. És nagyon sokáig kerestük az okát, ugye intuitíven nyilván éreztük, hogy kell, hogy legyen benne valami fontos, hogyha ennyi ideje, és a világ minden pontján, minden nép nagyon hasonló módon ezt kitalálta magának. És hát aztán kiderült, hogy tényleg itt a oxitocin, endorfin, dopamin vonalon ez egy nagyon alapvető életfunkciónk. Zene nélkül nem lennénk képesek közösségeket alkotni. Nagy valószínűséggel. Tehát, hogy van ez az egyik dolog, amit csinál a zene szerintem velünk. A másik az az, hogy a zene nagyon fizikai. Tehát, hogy ez egy nagyon fizikai természetű művészet, valójában rezgésről beszélünk. Tehát, amikor zenét hallunk, vagy játszunk, pláne, hogyha másokkal együtt hallunk, ugye mondjuk egy koncerten zenét, akkor ugye ezt a rezgést, ezt áteresztjük a testünkön. És a többiek ugyanezt a rezgést eresztik át a testükön, tehát ezzel a bizonyos értelemben szinkronizálunk a többiekkel, akikkel együtt vagyunk abban a térben. Ami megint csak ugye
közösség
és oxitocin termelés, ugye az oxitocin
az segít egy nagyon sok mindenben.
Egyfajta szeretett hormon, boldogsághormon. Csökkenti a félelemérzetet, erősíti az összetartozás érzést, stb. Tehát ha kéne a zenének egy reklámkampányt csinálni, akkor szerintem tényleg ennyit kellene mondani, hogy ingyen drog, mellékhatások nélkül, ami ugyanazt tudja, mint édesanyád ölelése és a szex. Szerintem viszonylag kevés dolog van, amiről ennyi szépet el lehet mondani.
És gyorsan meg is teremtetted akkor aztán a mondatot, amivel röviden össze lehet foglalni, és minden benne van, oké.
Na és hogy viszont ez hogy kapcsolódik mindezekhez, akik a ritmon föllépnek, hogy ugye valójában ezek ugye még mind azokból az időkből származnak, amikor a zene nem egy produkció volt, nem termék, nem művészet, hanem ami egyébként nem olyan régen van így, tehát ez a történelem nagy részében a zene az egy közösségi funkciót ellátó, más tegben ilyen más funkciót is ellátó, hogy alapvetően egy funkcionális közösségi dolog
volt. Meg volt a helye,
és ugye akiket mi fölléptetünk a ritmon, az valahol ezt a küldetését őrzi a zenének, a formáját ennek már nyilván nem úgy, mint akkor, de hogy ezt az erejét próbálja a zenének átmenteni a mai hangzásokba, mai esztétikába, a mai ízlésünkbe.
Amikor ezeket válogatjátok, vagy válogatod, mindjárt majd erre kitérünk, hogy hogyan is születik meg az, hogy kik jönnek erre a fesztiválra, akkor ez a gyűjtés hogy történik?
Most lehet, hogy két dologról beszélünk, tehát a népzenegyűjtés, a klasszikus Bartóki értelemben abból fellépők a ritmon nem lesznek, ugye ott alapvetően azok a zenészek, ők nem
akkor
fellépő művészek, de iszonyú sokat járunk válogatni zenekarokat.
Igen, akkor lehet, hogy válogatás szót kellett volna. Tehát nekem az a kérdésem, hogy mondjuk valakiről megszületik az ötlet, hogy legyen, és akkor utána ti ezt el is mentek, megnézitek, megkeresitek, mielőtt ezt véglegesítenétek magatokba?
Inkább fordítva, tehát nagyon sokat járunk, nyilván most már több mint 10 éve, és nagyon fontos, hogy csak olyanokat próbálunk hívni, akiket már láttunk élőben, mert azt, hogy valaki milyen a színpadon, meg hogy milyen atmoszférát teremt, mennyire, hogy kommunikál, ez egy lemezről nem derül ki. Tehát lehet szuper jó a zene a lemezen, de lehet, hogy színpadi produkcióként meg mégse lesz jó. Ráadásul azt is látnunk kell, hogy itt azért alapvetően különböző karakterű helyszínek vannak ugye a ritmon belül, tehát hogy ki hova passzol, ki melyikben tudna jól működni. Mi alapvetően egy ilyen butik fesztivál, kézműves fesztivál vagyunk, tehát viszonylag kevés fellépőnk van, viszont azokat próbáljuk mindig úgy elhelyezni, meg olyan kontextusba tenni, hogy egyrészt az tökéletesen átadja azt, amit ők tudnak, de hogy még ahhoz képest is az ő karrierjükben is az lehetőleg egy különleges fellépés legyen, tehát hogy ne a darálóban egy megálló, hanem tudjuk őt olyan helyzetbe hozni, hogy ő is érezze, hogy ez egy különleges helyzet, ami őt is inspirálja, és ezáltal egy kicsit vagy jobb, vagy más, vagy emlékezetesebb lesz, mint neki bármelyik koncertje.
Van olyan fellépő, aki számára az, hogy van itt Közép-Kelet-Európában egy ország, azon belül egy kis főváros, ahol van ez a fesztivál, és oda várják őt, az egy teljesen új dolog, azt se tudja, hol van, milyen közegbe jön. Ilyen értelemben maga a régió is teljesen új neki?
Persze, hát ilyen elő szokott fordulni, igen, hogy valaki először jár. Tehát az, hogy talán azt se tudja, hát mi azért majd mindenkivel vagy már találkoztunk, vagy beszélünk, mielőtt ide jön, tehát az, hogy...
Világos, csak a megkeresés előtt, meg így a tapasztalatokra gondolt, tehát, hogy akár az első, második, harmadik évben. Tehát, hogy igazából az a kérdés bennem, hogy ők hogy érzik itt magukat, milyen nekik ez a meghívás, az itt lét.
Most a ritmónak van egy ilyen fajta renoméja ma már, hogy egyrészt azért tudják, hogy hova jönnek, másrészt ezt a tulajdonságát is ismerik, hogy itt egy kicsit jobban oda teszik magukat, tehát vagy akár külön készülnek rá valamilyen módon. Nyilván nem mindenki, de azért sokaknak ez vagy eleve egy vágyuk jönni, vagy mondjuk megtiszteltetésnek, de hogy igen, tehát hogy van, erre azért úgy rákészülnek, meg utána megviszik a hírét, és emlegetik sokan. Nyilván amikor ugye, ahogy mondtam, hogy szinte mindenkit látunk élőben már, nagyon ritka eset az, amikor valakit úgy hívunk meg, hogy élőben nem láttuk, de olyankor is körbe kérdezünk kollégák között, akik már látták, tehát hogy soha nem vakon kötünk le valakit. És ez sokszor úgy történik egyébként, az idejek között is van ilyen, hogy mondjuk ott vagyunk egy koncerten, és ott helyben azt mondjuk, hogy fú, gyerekek, nektek jönnetek kell, mert és pont ezt, vagy rögtön megbeszélünk valami, és hogy szeretnénk ezt ott, igen, itt az idei fellépő között is a Fülű ilyen volt, akik ezt tényleg még ott helyben oda mentünk, vagy a The Brass szintén, a Las Lloronas az is ilyen, tehát ez elég gyakran előfordul, mert hogy az a svung, amit ott érzel helyben, az ugye az mondja, hogy azt, na igen, ezt látom magam előtt, ez kell, és akkor azt gyorsan érdemes is leütni.
Hányan vagytok, akik ezt így eldöntik? Hány ember nagyjából, ízlését tükrözi ez meg világát?
Hát remélem, hogy az összes kollégámért ez általában olyan módon működik, hogy évközben is, meg hát nem évközben, már évekre visszamenőleg nyilván gyűjtjük a neveket, és akkor elkezdünk kikeverni abból először egy ilyen hosszú listát a következő évre, és aztán azt azzal pazilözgetünk hónapokig általában, hogy akkor az abból a körülbelül háromszor annyiból, mint aki valójában elfér abból, hogy lehet kikeverni egy olyat, ami egy, itt valójában egy, nem tudom mi a jó szó erre, de hogy egy ilyen ívet, egy élményt kell megtervezni. Tehát én nem egyes koncertekben gondolkodom itt, hanem az egészben, és hogy aki eljön hozzánk, az oda megy, akkor ott kerül valamilyen hangulatba, akkor
igen,
utána arra
igen,
az jön, de, és hogyha az meg neki nem tetszik, akkor ott közben a másik teremben valami olyan legyen, ami viszont akinek az nem jön be, az annak valószínűleg viszont az igen, tehát hogy egy ilyen állandó háromszögelés van
Aha, erre akartam rákérdezni, mert ez volt a tippem, hogy itt logisztikázni biztos,
igen,
hogy kell.
És akkor, amikor valami ilyen kijön, akkor leülünk, és akkor nem tudom, általában minden évben az összes kollégának együtt, így nem tudom, mutogatok videókat, meg mesélek a zenekarokról, és akkor látom, hogy ki az, aki nekik nem jön be esetleg, csomószor ilyeneken, vagy nekem ez tök jó információ például, hogy mert nálunk nem tudom, sokféle korosztály, meg ízlés, meg stb. Dolgozik, tehát ha látom, hogy ott valami nem működik, akkor sejtem, hogy akkor az lehet, hogy a fesztivál line-upban sem fog. De vannak olyan esetek, amikor meg, hogy mondjam, annyira elvetemülten hiszek valamiben, hogy semmi nem tud eltántorítani, de nagyon, nagyon fontos inputok, amiket a kollégák adnak, meg most már nem csak én megyek egyébként, mint nem tudom, pár évvel ezelőtt így vadászni, hanem most már azért jóval többen mennek tőlünk a hangvetőből, és jönnek úgy vissza, hogy hozzák a neveket, hogy kik voltak a jók, kit lenne érdemes elhozni, megnézni, stb.
Tehát magyarán a diverzitás
már,
az már...
Nem csak én...
Az belülről is indul.
Igen, abszolút.
És igen. Szerintem igen, ez egy ilyen nagyon fontos titok, vagy kulcs, hogy meg kell nézni, hogy a kis közösségben hogy működik valami. Uh-huh. Mert az kivetíthető majd nagyba is.
Igen. És ugye nekünk egyébként a helyszíneink is, már ugye az akváriumon belül ugye ott három színpad van, azok is ilyen értelemben különböző karakterűek. Tehát ugye van egy például, amelyik kvázi ilyen lakáskoncertként működik, ami a leginkább hozza mondjuk ezt a közösségi feelinget, ahol egy nagyon pici színpad, pici produkciók, ugye nagyon, nagyon fontos szerintem az is, hogy a színpadot nem emelt. Sok esetben ugye, hogyha a színpad jóval magasabban van, mint a közönség, az is ugye elválasztja, elidegeníti a kettőt egymástól. Ez ma már elengedhetetlen, de valójában ugye az, hogy a modernitásban gyakorlatilag a zenét bezártuk egy színpadnak nevezett kockába, ezzel ugye el is választottuk a közönségtől. És hogy én nekem az nagyon fontos, hogy ezt a falat, ezt próbáljuk lebontani minél inkább. Tehát próbálunk olyan helyzeteket teremteni, ahol eltűnik ez a távolság a fizikailag is, de amikor meg az nem lehetséges, akkor pedig legalább virtuális értelemben eltűnik ez a távolság az előadó és a közönség között. Ugye hagyományosan a zenében a közönség is résztvevő. Ugye itt ezekkel a klasszikus, nem tudom, ilyen operaházszerű felépítményekkel, meg a közönséget kicsit passzivitásra késztettük. Tehát a közönségnek lenni az már egy passzívabb dolog, mint amilyen valaha is volt, és azt nagyon jó megérezni, hogy milyen gyorsan közel tud kerülni a közönség és az előadó, hogyha ezeket a távolságokat lecsökkentjük.
De látod, ez is valami olyan, hogy vissza valami természeteshez. Tehát vissza menni valamihez, amit egyébként ismertünk, csak valahogy mi átalakítottuk, és ebben mi egy kicsit így szegregáltunk, vagy kialakítottunk olyan tereket, amik elválasztanak, és hogy egyre inkább bebizonyosodik egy csomó mindenről, hogy az a jó, hogyha ez közösen van, uh-huh. Tehát közösen zajlik. Én ebben is látom a ritmó erejét.
Igen, de egyébként szerintem a fesztivál forma önmagában egyébként ezt a, lehet, hogy tudattalan, de mégiscsak ilyen közösségkeresését tükrözi az embereknek, nem véletlenül lett ekkora fesztivál boom az elmúlt évtizedekben, ez korábban azért egyáltalán nem volt ennyi. És a fesztiválok többsége próbál azért erre a közösségi élményre is ráerősíteni. Mi is, nekem ez speciálisan fontos, hogy ez valahogy a zenével, a zenén keresztül történjen meg, de hát ez az én dilim.
Na, akkor most zene itt is, és aztán mindenféle feles kultúrinformációk, és jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Ki fogunk térni még a Ritmónak egyéb más programjára, mert hát, hogy azért a diverzitásba beletartozik az, hogy a zenén túl egy csomó más is van. Beszélgetések, konferenciák, film, úgyhogy ezeken is végigmegyünk. Weyer Balázs, a Budapest Ritmó programigazgatója a vendégem, maradjatok ti is.